Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten fejeződnek be a pápai bazilikák szent kapuinak befalazási munkálatai. Nem nyilvános szertartások keretében, közölte a hírt a Szentszék és Hajtóközpont. Kedden befalaszták a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját, szerdán a lateráni bazilikájét, csütörtökön pedig a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Péntek este a vatikáni Szent Péter bazilika szent kapujának befalazását végzik el. A hagyomány szerint a szertartás alatt a fal belsejébe egy bronzkazettát helyeznek el, amely a Szent Kapu bezárásának jegyzőkönyvét, a kapu kulcsát a Szent Kapu legutóbbi bezárása óta 2016-tól napjainkig kibocsájtott pápai érmeket, valamint amennyiben készült, a bazilika emlékérmét tartalmazza. A következő rendes szent évig 25 évet kell várni. A pápa korábban is szent évet hirdethet meg, amelynek időpontja 2033 lehet, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának 2000. éve. Az elmúlt 10 évben közel 200 katolikus, református és evangélikus óvoda épült vagy újult meg az országban, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Sopronban. Az egykori Szent Margit óvoda, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium általános iskola és óvoda bölcsöde szervezeti egységébe kerülésének 10. évfordulója, valamint Árpádházi Szent Margit ünnepe alkalmából szervezett szentmisét követően Soltész Miklós azt mondta, a beruházások több mint 20.500 férőhelyet érintettek, amiből 8.000 új. Az államtitkár nagy változásnak nevezte a fejlesztéseket, ami a kisgyermekek nevelésére is hatással van. Veres András győri megyés püspök szentbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten mindig hív bennünket a jóra, és fel kell tudnunk ismerni, hogy mindig csak az ő hívását, a jóra való hívást fogadjuk el. A kormány nem fog elfogadni az Európai Uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmiféle bírálatot, kommentárt, okoskodást az áprilisi választások kapcsán, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését követően kiemelte. Nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra. Brüsszel azt akarja, hogy egy neki igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre, emlékeztetett Szijjártó Péter. A meteorológiai előrejelzések szerint tovább enyhül az időjárás. Az ország jelentős területén ködös időre kell számítani, ónoszcitálás is előfordulhat. Ezért az operatív törzs a közlekedőket továbbra is felelős vezetésre és óvatosságra kéri. Az operatív törzs azt közölte a távirati irodával, hogy a szociális tüzelőanyag programban már kiosztott tüzelőanyagon túl elkezdődött a kormány újabb döntésével biztosított tűzifa kiosztása is a rászorulóknak. Hozzátették, csütörtökön 141 köbméter tűzifát osztottak ki 176 rászorulónak. A kitermelt faröngköket és levágott ágokat a tűzoltók darabolták fel, a rászorulóknak pedig a rendőrség és a honvédség szállította ki összesen 161 ember részvételével 47 teherautón. Elzárt település sehol nincs az országban, és útlezárás, súlykorlátozás sincs érvényben, írták. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó, és ne keletkezzen áradás. Eddig a Gönyűi, Kiskörei kikötőben és a Budapesti Szabadkikötőben volt szükség jégtörésre. Végül az időjárásról. Többnyire borult, párás, helyenként ködös időre van kilátás szitálással, ónos szitálással. Délen, délkeleten, valamint északkeleten csökkenhet a felhőzet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +1 fok között alakul, de északkeleten a derült részeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +5 fok között valószínű. Északkeleten fagyhat napközben is. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Közelkép című műsorunk szól. Ebben Andrea Jovics, grafikus művész illusztrátorral beszélgetünk, majd a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora következik. 21 órakor a híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal várjuk Önöket. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a könyvtárak gyakori látogatására hívjuk fel a figyelmüket, és Miskolc könyvtáraiba is invitáljuk a hallgatókat. Majd a folytatásban a közelmúltban elhunyt Hegyi Béla íróra, költőre, filmrendezőre, dramaturgra, a Kelet Irodalmi Alkotócsoport egyik tagjára emlékezünk. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, Ernest Thompson Aranytó című szatirikus vígjátékáról beszélgetünk a két főszereplővel. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című összeállításunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a Napverse szól, majd Közélet című műsorunkat ismételjük meg. Ebben elsőként összeállítást hallanak Navracsics Tibor legutóbbi EGRI látogatásának eredményeiről, majd Zámné Zsókával, a Dobó Katica nyugdíjas szervezet elnökségi tagjával beszélgetünk. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a Hitvalló szól. Ebben Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélget az ökumenikus imahét kapcsán a vallásközi párbeszédről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Tartsanak velünk addig is.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna. Köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Andrea Jovics, grafikus művészt, illusztrátort, akit felesége Rostás Bea szobrász művész is elkísért a stúdiónkba. Egerben úgy gondolom, hogy nem kell bemutatni benneteket, hiszen alkotásaitokat több kiállításon láthatta az EGRI közönség, és a művészeti stúdiótok, ahol rengeteg gyermekkel és fiatallal foglalkoztok, szintén jól ismert a városban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Andrea, hogyan kezdődött a pályafutásod? Mik az első emlékeid a művészetekkel, az alkotással kapcsolatban?
First of all, I should say that my mother is an artist as well, and she graduated art history, but all life she did in several different.
Először is el kell mondanom, hogy édesanyám is művész. Művészettörténészként végzett, de számos területen kipróbálta magát. Különböző művészeti ágakban. Dolgozott divattervezőként, sokat festett az utóbbi években, például freskókat. Így mondhatjuk azt, hogy nekem már egészen kiskoromban bemutatták az önkifejezésnek ezeket a formáit, és biztattak is, édesanyám különösen, de édesapám is. Úgyhogy mióta csak az eszemet tudom, rajzolok. Úgy alakult, hogy 6 éves koromra annyi rajzom volt, amiket az óvónők érdekesnek és jónak találtak, hogy felajánlották, hogy legyen egy önálló kiállításom az óvodában. Azt hiszem, ez a legkorábbi pont, amikor talán sejtettem, hogy ez lesz az én utam. Persze annyi idősen még nem gondolkodsz a jövőn, de a rajz mindig velem volt. Mindig rajzoltam más dolgaim, tevékenységeim mellett. Az iskolában az osztályom legjobbja voltam, tehát volt lehetőségem, hogy más területen is fejlesszem magam, és hogy tanuljak, és így tettem. Így aztán gimnazistaként nehéz is volt eldönteni, hogy merre menjek tovább, melyik egyetemre jelentkezzek. De a végén meghoztam azt a döntést, mielőtt még késő lett volna, és a Belgrádi Művészeti Egyetem alkalmazott művészeti karára jelentkeztem.
So I went for Applied Arts Faculty on that belongs to Belgrade Art University.
Hogy emlékszel vissza ezekre az egyetemi évekre?
University days were maybe in a way predictable because
az egyetemi napok elég kiszámíthatóak voltak bizonyos szempontból. Az alkalmazott grafika tanszéken voltam, aminek a vezetője az egyik hősöm, példaképen volt. A legjobb rajzok, amiket fiatal koromban láttam és szerettem, az ő rajzai voltak. Ráadásul a szüleimnek is jó ismerőse volt, és úgy általában is elég jó ismert arc. Szívesen jártam az óráira, mert vicces volt, és rengeteget tanultam tőle. Nagyon inspiráló kezdet volt ez, és azt hiszem, alaposan kihasználtam azokat az éveket a tudásom és tehetségem bővítésére és mélyítésére. Kutattam, elmélyültem más területeken is, nem csak a grafikában. Nagyon jó alapokat adott nekem később a munkámhoz.
To make researches in different techniques, different mediums, and so on. And it gave me a pretty wide foundation for the work afterwards.
Az egyetemen már tudtad, hogy mi az a művészeti ág, amivel majd foglalkozni szerettél? Volt olyan álmod esetleg, amiről tudtad, hogy ezt biztosan meg akarod valósítani?
Drawing primarily was my my strongest adu, strongest card. I guessed some drawing with that involves drawing would be, but I wasn't sure what kind.
Mindig is a rajz volt a legjobb lapom, az adum. Szóval azt tudtam, hogy a rajz, de a grafika melyik területe lesz, azt még nem. Így aztán a több területen is kipróbáltam magam. Dolgoztam tervező grafikusként, reklámügynökségekkel, kiadókkal, filmkészítőkkel, színházakkal, látvány és díszlet tervezőket készítettem, de a legközelebb az illusztrációk készítése, a könyvdizájn állt hozzám. Az egyetemen az alkalmazott grafikán belül erre szakosodtam. Könyvdizájn, könyvillusztrációk. Mivel 6-7 éves koromtól kezdve folyamatosan olvastam, megvan a kötődésem a könyvekhez. Illusztrátorként az elején volt bennem egy kérdés, hogy mennyit is kell az embernek a rajzban megjelenítenie, és mennyit kell az olvasóra hagynia, hogy azt ő találja ki. Mára már megtaláltam ebben az egyensúlyt. Nagyon sok dolog szeretni, hogy megjelenítsem egy-egy könyv esetében. Az a sok szép és érdekes könyv, amit elolvastam, tele rengeteg képpel, ami arra vár, hogy megrajzoljam. De nem akarom túlzásba vinni. Nem, hiszen a kutatások is kimutatták, hogy az olvasás folyamata az olyan az agynak, mint a testépítés. Az agysejtek erősödnek, fejlődnek az olvasástól, hiszen ez a sok kapcsolat a neuronok között erősödik, és nem akarom ezt elvenni az olvasóktól. Persze azt is tudom, hogy a fiatalabb generációk számára már nem ilyen fontos a könyv. Én ezt nagyon sajnálom. Sokat nem tudunk tenni ez ellen, mert annyi minden van körülöttünk, képernyő előtt vannak szinte születésüktől fogva. Nyilván megteszem, amit tudok, és igyekszem azoknak, akik szeretnek olvasni, egy kis pluszt, élményt nyújtani a szövegekkel teli lapok között az illusztrációimmal.
To offer them some enjoyment between the text pages, you know.
Egyetértek veled abban, hogy a könyv sajnos az nem a mai generációk médiuma, de ha arra gondolunk, hogy állandóan képernyő van előttük, tehát folyamatosan képeket kell lássanak, nézzenek, akkor hát ha az illusztrációid lesznek azok majd, amik miatt pont visszatalálnak a könyvhöz, az olvasáshoz.
Yes, yes, absolutely. That's why I don't only do illustrations for the books. I do many other things, comic books.
Igen, ez is lehetséges. Ahogy említettem, nem csak könyveket illusztráltam, képregényeket is készítettem. Filmekben is dolgoztam, készítettem storyboardot rajzfilmekhez, bár az animáló programokat nem ismerem elég jól. Ez még egy terület, amit még nem fedeztem fel. De ki tudja. Talán lesz majd egy tanítványom, aki elsajátítja, amit én tudok, és tovább viszi azt, sőt, tovább is lép. Mert nem kérdés, hogy ez a kor a képernyő kora. A könyv divatja múlt lett, és olyan kötődése a könyvekhez a mai generációknak nem lesz, mint amilyen nekem van, de nem adom fel. Sose lehet tudni. Hát, ha mégis.
Go that way and step forward because this is the age of screen absolutely and the book as a medium is old fashioned but
igen, a képernyőkora rövid, állandóan változó és új információk, üzenetek, képek kora, és tanárként én is azt látom, hogy nehezen merülnek el egy-egy feladatban, nehezen tudnak hosszabb ideig figyelni, koncentrálni egy-egy dologra.
Attention span is so, became so short. I don't know. There are these scientific studies about it. I believe there will be some solution.
Igen, a figyelem, a koncentráció képesség nagyon lecsökken. Rövidebb ideig tudnak egy dologra figyelni. A kutatások is bebizonyították ezt. Beával a feleségemmel, amikor tanítunk, akkor nem csak technikákat igyekszünk megmutatni a gyerekeknek, hanem próbáljuk átadni az alkotás filozófiáját is. Vajon miért van szükség a művészetre? Miért fontos? Miért érezték úgy, hogy, és érezzük úgy ma is, hogy ezekkel az eszközökkel kifejeznünk kell magunkat és gondolatainkat? És főleg ők. Ők maguk miért érzik ezt? Minden tanítvánnyal egyénileg foglalkozunk, hogy megtalálja a saját hangját, útját, eszközét és kifejezésmódját. Mióta elindítottuk a stúdiót, több száz diák járt hozzánk, mindegyikük különböző képességekkel, igényekkel, tudással, tehetséggel rendelkezik, és mi igyekszünk segíteni nekik, megtalálja azt a kifejezésmódot, ami igazán az övé.
Different affinities, different wishes, different tastes and needs.
Amennyire tudom, több korcsoporttal dolgoztok.
You can say any age. Since we started with the span from 7 until the university.
Igen, nyugodtan mondhatod, hogy minden korcsoporttal, a 7-18-as korosztállyal kezdtünk, mert sokan jöttek felvételi előkészítőre. Ők megmaradtak, mert hála Istennek mindegyiküket felvették, ami nagy öröm számunkra. Voltak idősebb tanítványaink is, így aztán ezeket a foglalkozásokat esti kluboknak hívtuk, nőknek, férfiaknak, aztán elkezdtem óvodában is dolgozni, 3-6 éves gyerekekkel. Na, ez egy külön kihívás.
Hát persze, mert a kisiskolásokat, azokat már tudod instruálni, hogy mit rajzoljon, hogy hogyan rajzolja, de a kicsik mások, nekik még jobban megvannak a maguk elképzeléseik, vágyaik, és nehezebb őket rávenni, hogy úgy készítsenek el valamit, ahogy ezt kell.
Well, I found the way for those who wish to follow. Of course, I'm not pushy. I don't force anyone to do anything.
Pontosan így van. De megtaláltam a módját, hogy együtt dolgozzunk. Nyilván nem erőltetek semmit, nem rajzolunk olyat, amit nem nagyon szeretnének. De mivel jókedvűen alkotunk, ezért sok olyan kisrác is csatlakozik, aki lehet, hogy nem is szeret rajzolni, de részt akar venni egy vidám, csoportos tevékenységben. Vezetem a kezüket, pontosabban megmutatom a lépéseket, amiket ők ismételni próbálnak. Vonalat vonal után. Így egyszerűbb és hatékonyabb, mintha egy kész formát vagy rajzot mutatok nekik, és azt próbálják, mert nagyon tetszik nekik. Nehezebben tudják megrajzolni. De ha vonalról vonalra haladunk együtt, akkor könnyebben megy, és jobb az eredmény. Jobban örülnek neki. Néha még a szülők sem akarják elhinni, hogy bizony az gyerekük munkája. Az én gyerekem nem tud ilyet, csodálkoznak. Persze, nyilván nem egyedül, de követve a vonalakat, az ecsetvonásokat, a logikát, persze leegyszerűsítem a formákat, körökre, négyszögre, hullámvonalakra. Ezzel a módszerrel el tudják sajátítani. És ami nagyon jó, amikor megtanítják a másik gyereknek, egymást bátorítják, illetve ha én is megdicsérem őket, akkor utánozzák egymás munkáját is. Persze nem mindenki csatlakozik hozzám, mert elég sok programjuk van az óvodában, és mint egy másik foglalkoztató vagyok ott velük, akivel más gyakorolhatnak. Sok dolguk van, mindig van valami dal, vers, amit meg kell tanulni. Nálam nincs ilyen kötöttség. Igyekszem kapcsolódni a megadott témáikhoz. Például nemrég a vízvilág napja volt, itt tengeri állatokat rajzoltunk.
Van-e kívánságaik? Például rajzoljunk mondjuk cicát.
Absolutely, yeah. Many of them, and if I let them, it would come to maybe two or three things that unicorn, a princess, and a cat.
Persze. Igazából, ha a gyerekekre hagynám a választ, három dolgot rajzolnám mindig. Egy szarvút, hercegnőt és cicát. De ilyenkor mondom, hogy a múlt héten már rajzoltunk 11 szarvút, most próbáljunk meg mást is. Nem csak egyszerű, hanem különleges állatokat is. Aztán, ha ezekkel megvagyunk, akkor összekeverjük őket, és megszületik például a csiga krokodil. A gyerekek nagyon szeretik ezt. Van, amikor lefagynak, például, amikor szalvas agancsaira karácsonyfa díszeket rajzoltam, vagy a Mikulás hóember fejjel, akkor egy pillanatra lefagytak. Hogy most mi ez? Ahogy forognak a fogaskerekek, ahogy törik a fejüket, mi lehet ez? De aztán rájönnek, és nagyokat nevetnek. Próbálom szélesíteni a látókörüket, arra ösztönzöm őket, hogy bátran kísérletezzenek, és fejezzék ki magukat.
So I'm trying to break the norm sometimes, but also to teach them some basics and actually to make them feel free to experiment first of all.
Említetted már a stúdiót, amit Beával, a feleségeddel vezettek.
I believe that was maybe the third idea since we met. My wife Rastas Beata and I we met.
Igen, ez volt a harmadik közös ötletünk, elhatározásunk. Mert amikor Belgrádban először találkoztunk egy közös barátunk kiállítás megnyitóján, az egész történetet hosszú lenne, úgyhogy nem részletezem, de amikor megpillantottuk egymást, már tudtuk egymásról, hogy ő az. A megnyitón, a zenei rész után, amiben együtt vettünk részt, éreztük egymást energiáját a zenén keresztül. Szóval amikor ennek vége lett, leültünk ott a terem közepén a földre, átölelve egymást, és az első kérdésem az volt, hogy lennél a gyermekeim anyja? És azt felelte, igen. A második, élnél velem Szerbiában? És erre is igent mondott, holott egészen más tervei voltak, mert Törökországban készült a doktoriát csinálni, de mégis igent mondott. És miután ezeket megbeszéltük, akkor gondoltunk arra, mivel tudom, mennyire sok dologban tehetséges, énekel, táncol, szobrász, szóval annyi mindent tudunk ketten, arra gondoltam, hogy miért nem nyitunk egy művészeti iskolát, műtermet, mert ketten együtt mindent meg tudunk tanítani. Én 2D-ben, te 3D-ben, szóval szuper lenne. Így kezdődött, és kb. Másfél évvel később, 2018-ban meg is nyitottuk a műhelyt. Sokszor költöztünk, de a diákok száma mindig növekszik.
Let's kick ass. That was the beginning of, let's say, of idea of our school. And then very soon after that, maybe 1.5 years later, we started the school in the April. So now we changed the places several times, but the number of...
Hogyha valaki bemegy a stúdiótokba, hogyan kezdtek el foglalkozni vele?
They can draw, they can paint, they can sculpt in many many techniques. They can do if they don't wish any of that.
Aki bejön, kipróbál bármit, rajzolhat, festhet, szobrászkodhat, sok-sok technikát kipróbálhat. Készíthet kollázsokat, építhet valamit kartonpapírból, bármit, ami csak eszébe jut. Ki tudja találni a megvalósítást, neki is láthat. És mindezek mellett Beával tanulhatnak gipszből, agyagból, itongból szobrot készíteni. Persze a kőszobrászatot is tanítaná szívesen, hiszen a fő tevékenysége, de ahhoz sajnos nincs elég helyünk. Szóval nincs határ. Sokféle alapanyag és technika áll rendelkezésünkre. Néha ez megint gond egyébként, a bőségzavara. Nehezen tudnak választani, de segítünk természetesen. Van néhány gyerek, aki azért jön, mert szülei elhozzák, és ránk kicsit, mint babysitterekre gondolnak, ami nem gond, mert velük is szívesen foglalkozunk, és belőlük is megpróbáljuk kihozni a legtöbbet. A legjobbat. És persze ott a másik oldal, azok a fiatalok, akik úgy érzik egy a jövőjük, a hivatásuk, jönnek, akik felvételire szeretnék felkészülni, sokszor persze utolsó előtti, vagy épp utolsó pillanatban. Ilyenkor persze nagyon sok és sűrű az anyag, amit átadunk nekik, de arra van szükség. Szóval sok mindentől függ. Hogyan fordulunk, illetve dolgozunk egy-egy tanítványunkkal?
For preparation for the university when it's or already too late or almost too late, so then you know program has to be very dense, you know.
Yeah,
very
you have to do everything.
Fast. So you know it all depends on many things and many conditions.
Kedves hallgatóink, Andrea Jovics grafikus művész, illusztrátorral készült beszélgetésünk első felét hallották. A következő részt 2 hét múlva sugározzuk ugyanebben az időpontban. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és köszönöm Vozári Róbert kollégámnak is a segítséget, aki Andrea magyar hangja volt. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, megismételtük 2025-ben készült műsorunkat.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Manapság a különböző közösségi média oldalakon minden volt barátnőre, barátra ráagatják a narcisztikus jelzőt. A Pszichopercek podcast második adásában dr. Csordás Georgina pszichológussal, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszék adjunktusával igyekszünk tabuk nélkül bemutatni a narcisztikus személyiségzavart és visszaadni a szó valódi jelentését. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idén is jelen volt az ország egyik legnagyobb felsőoktatási eseményén, az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amely három napig 2026. január 8 és 10 között zajlott a budapesti Hung Expo területén. A rendezvény célja, hogy a továbbtanulók, szülők és pedagógusok közvetlenül egy helyen ismerkedhessenek meg a felsőoktatási intézmények képzéseivel, felvételi lehetőségeivel, kutatási és karrierprogramjaival. Az EKES tandjainál minden szükséges információt átadtak a kitelepülő hallgatók és dolgozók, többek között az egyetem képzési kínálatáról, felvételi követelményeiről, ösztöndíj és nemzetközi lehetőségeiről, valamint képzési területek szerint a szakokról is érdeklődhettek a felvételizők. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont figyelemfelkeltő kísérletekkel vonzotta a leendő hallgatókat az EKES átrához, míg az Eszterházy SC csapata látványos bemutatókkal kápráztatta el az arra sétálókat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képviseletében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, dr. Csáfor Hajnalka, általános és oktatási rektorhelyettes, valamint dr. Váci Kálmán Zoltán, nemzetközi és innovációs rektorhelyettes Brazíliában, Peruban és Kolumbiában összesen 14 felsőoktatási intézményt látogatott meg, valamint felkeresték a magyar külképviseleteket is. A konzuli és nagykövetségi látogatások során a küldöttség minden külképviseleten átfogó tájékoztatást kapott a helyi felsőoktatási környezet sajátosságairól, valamint olyan kapcsolati és stratégiai háttértámogatást, amely elősegíti az egyetem nemzetközi jelenlétének erősítését. A konzuli partnerek megerősítették együttműködési szándékukat az egyetem angol nyelvű képzéseinek népszerűsítésében, a helyi intézményekkel való kapcsolatfelvétel támogatásában, az új partner kapcsolatok kialakításának előmozdításában, valamint elkötelezettségüket fejezték ki az egyetem hosszú távú nemzetközi céljainak támogatása mellett. A delegáció célja a meglévő nemzetközi kapcsolatok megerősítése, új együttműködési irányok feltérképezése, valamint a hallgatói és oktatói mobilitási lehetőségek bővítése volt. A látogatás sorozat eredményeként 4 új együttműködési megállapodás született, további 8 intézménnyel pedig előre haladott szakmai egyeztetések kezdődtek meg az együttműködések terén. A dél-amerikai látogatás sorozat eredményeképpen egyetemünk nem csak új partnerekkel bővítette nemzetközi kapcsolati hálóját, hanem több stratégiai jelentőségű megállapodást is megkötött. A megkezdett szakmai és jogi egyeztetések, valamint a támogatást nyújtó külképviseletek közreműködése hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy egyetemünk mobilitási programjai, kutatási együttműködései és nemzetközi láthatósága tovább erősödjenek Dél-Amerika meghatározó felsőoktatási intézményeiben. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Január 20-án és 21-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is újra megnyitja kapuit leendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételit követően. Az intézmény egésznapos programmal készül a továbbtanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó program magba is betekintést nyerhetnek. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az előző adásban az öndiagnosztizálással foglalkoztunk, most viszont egy olyan személyiségzavarról fogunk beszélgetni, amely talán a legelterjedtebb jelenleg a köztudatban.
Az előző adásban már megbeszéltük, hogy minden ex narcisztikus, viszont mit is akar valójában ez a fogalom, hogyan kell ezt értelmezni?
A narcizmus vagy narcisztikus személyiségzavar az a személyiségzavaroknak egy típusa, és fontos a személyiségzavarokkal kapcsolatban, hogy ezekről a személyek nem tudnak, de hatással van az egész életükre, illetve leginkább a környezetükre. Tehát nagyon fontos az, és ez van a narcizmussal is, hogyha most lehet így rövidítve hívni ezt, hogy a személy általában nem tud róla, hogy ilyen személyiségzavarban szenved, vagy ezzel a személyiségzavarral él. A narcizmus az a DSM szerint, ami az amerikai diagnosztikai, pszichiátriai diagnosztikai rendszer. Egy olyan személyiségzavar, ahol jellemző a személyre az, hogy önmagáról jóval többet gondol, mint a valóság. Vannak ilyen különböző fantáziái, hogy ő valamilyen nagy dologra hivatott. Általában jellemző, hogy nem rendelkeznek empátiával, tehát hogy nem tudják azt, hogy más személyek azok hogyan érezhetik magukat. Illetve az is még nagyon jellemző, hogy van egy ilyen úgynevezett grandiózus én, tehát magukat szokták így néha a köztudatban is azt mondani, hogy ilyen egoisták ezek az emberek, de itt nem erről van szó, ez ennél sokkal komplexebb, tehát az egész személyiség az úgy van felépítve, hogy önmagukat mindig előtérbe helyezik, és van egy ilyen alapvető gondolatuk, hogy ők valami többre hivatottak. És az is fontos még, hogy általában ez az, amivel találkozunk, tehát hogy amikor valaki ilyen egoista, sokat gondol magáról, kihasználja a többieket, stb. Viszont fontos az, hogy van a narcizmusnak egyébként egy olyan fajtája is, tehát hogy több fajtája van ennek, van egy olyan fajta is, ahol az a jellemző, hogy inkább egy ilyen elnyomottabb szerepben van a személy, viszont ugyanúgy megvan az az érzése, hogy ő sokkal többre hivatott, de nem tesz ezért semmit, hanem csak így, hát ha lehet így mondani köznapi nyelven, így ül és puffog, és nem érti, hogy ő miért nem ő a legfantasztikusabb a világon, illetve hogy a többiek miért nem ezt gondolják. Most amiket így elmondtam, ezek nem ezek vannak szó szerint a diagnosztikai kézikönyvben, de leginkább szerintem ilyen médiából, filmekből ezek azok a jellemzők, amik szembe jönnek velünk.
Ez mostanában egy nagyon-nagyon elterjedt fogalom, és azt már meg is válaszoltad, hogy miért lehet ez, hogy mások diagnosztizálnak ezzel másokat, és senki nem magára mondja, hogy ő narcisztikus lenne. Szerinted hogyan terjedt el ennyire ez a fogalom?
Én úgy gondolom, hogy azzal, ahogyan a pszichológia az egyre jobban elkezdett a köztudatban is kevésbé stigmatizáltnak számítani, azzal ezek a fogalmak is elkezdtek terjedni, illetve vannak olyan személyiségzavarok, tehát ilyen például a pszichopátia is, amik ilyen felkapottak lesznek a köztudatban, azért, mert ezek kicsit ilyen tabusított dolgok. Lásd a sok sorozatgyilkosról szóló dokumentumfilm, amiknek hatalmas nagy rajongótábora van, és hogy egyébként egy olyan személyiség szerkezetről van szó, amivel azért viszonylag gyakran találkozhatunk, ha bár egyébként a narcisztikus személyiségzavarnak az előfordulása a populációban olyan 6-7% férfiakat többet érint, de hogy nem annyira gyakori, mint amit gondolunk, viszont nagyon könnyen rá lehet húzni rengeteg emberre. Illetve a múlt adás alkalmával úgy említettem ezt a mindenkinek az ex-narcisztikus dolgot, van ebben egy olyan tendencia is, hogy az emberek szeretik felmenteni magukat. És főleg, amikor egy párkapcsolatnak vége van, és mondjuk nem úgy van vége, ahogyan a felek ezt gondolták, akkor az egy ilyen énvédelmi mechanizmus is lehet, hogy azt mondja a másik, hogy ez annak a félnek a hibája. Tehát, hogy szeretjük felmenteni magunkat, és ha azt mondjuk a másikra, hogy ő neki van valami személyiségzavara, idézőjelben ő el van romolva, akkor magunk nem lehetünk hibásak, hiszen hát akkor ez sosem működött volna, és ugye ez egy ilyen teljes önfelmentést tesz lehetővé.
Én azt vettem észre, hogy leginkább, mikor így emberek bármiféle szakképzettség nélkül diagnosztizálják a környezetüket ezzel a személyiségzavarral, akkor, vagy ahogy már említettük, exekről beszélnek, vagy pedig szülőkről. Uh-huh. Ami azért érdekes, mert azt olvastam, hogy ahol valóban narcisztikus szülőről beszélünk, ott ez a gyereknél is tök gyakori lehet.
Hát igen, lehet akár ilyen is, de nem törvényszerű. Tehát az, hogy a szülőnek a személyisége, esetleges mentális betegsége milyen hatással van a gyerekre, ez nagyon sok tényezős dolog. Tehát, hogy nagyon függ attól is, hogy a gyereknek milyen a temperamentuma, a személyisége, a környezet, ugye, hogy vannak-e mások a környezetben. De az egyébként a narcisztikus személyiségzavar kialakulásával
Általában ilyen tényszerűnek szokták kezelni a kutatók, illetve a szakemberek, hogy a családnak ebben nagy szerepe van. Ugye vannak olyan kutatások, amik szerint a túl elhanyagoló szülői bánásmód az, ami hozzájárulhat ez a személyiségzavarhoz, illetve vannak olyan kutatások, amik szerint meg pont az ellentéte, tehát a túlóvó. De az mindenképpen megjelenik, legalábbis én úgy gondolom, hogy gyerekkorban nem úgy nevelkednek ezek a személyek, hogy figyelembe kell venni a környezetüket. Tehát ami nagyon fontos dolog, és ez nem csak a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban, hogy az empátia azt tanult. Tehát, hogy az empátia az nem olyan, hogy úgy születek és ennyi, hanem a környezet nagyon nagyban hozzájárul. És ez ennél a személyiségzavarnál nincsen meg. De egyébként csak, hogy így kicsit teljesebb legyen a kép, ez nem azt jelenti, hogyha valaki úgy nevelkedik, hogy őt érzelmileg elhanyagolják, akkor narcisztikus lesz, mert hogy egyébként nagyon sok biológiai faktor is közrejátszik ebben.
Hogyan zajlik a diagnosztizálás ennek a betegségnek? Milyen tüneteknek kell megfelelni, vagy hogyan néz ki ez?
Hát elsősorban nagyon fontos, hogy szakember, aki diagnosztizálhat, és a szakember közül is ugye pszichiáter lehet, illetve hogyha klinikai szakpszichológusról beszélünk, ott is fontos, hogy nem idézőjelben egy mezei pszichológus, hanem egy olyan, aki ebben szakavatott, de általában pszichiáterek szoktak diagnosztizálni. És fontos az, hogy habár sok szakember használ tesztet, tehát nagyon sok van például az a neve, hogy MMPI, ez egy olyan teszt, ami kifejezetten személyiségzavarok diagnosztizálására szolgál, de egyébként nagyon sok ilyen teszt van, de nagyon fontos, hogy egy teszt nem teszt, tehát ezt már a múlt adásban megbeszéltük, hogy nagyon sok tényező befolyásolhatja ezt, de hogy a tesztek mellett egyébként ebben a DSM-ben vannak kritériumok, és ezeknek a kritériumoknak kell megfelelni, viszont fontos, hogy ezt csak szakember állapíthatja meg. Tehát, hogy amik a DSM-ben kritériumként szerepelnek, azok egyrészt olyanok, hogy a saját fontosságáról nagyzoló érzése van a személynek, gyakran fantáziál a határtalan sikerről, azt hiszi, hogy különleges teremtmény, akit csak a hozzá hasonló emberek érthetnek meg, tehát van egy ilyen meg nem értettségérzés is, túlzó mértékű csodálatot vár el. Ugye ez megjelenik nagyon gyakran, hogy ugye a környezetében is a narcisztikus személyek azokat a személyeket szokták ott tartani, akiktől ezt a csodálatot megkapják. Mert vannak olyan személyek, például nagyon gyakran a neurodivergens személyek, tehát mondjuk akik autizmussal élnek, akik nem tudnak ezzel mit kezdeni, és hogy például őket nagyon sokszor nem szeretik a narcisztikusok. Na mindegy, ezt most csak ilyen zárójelben megjegyeztem.
Úgy hallottam egyébként, hogy ennek a kezelése nagyon nagy kihívás, és van általában benne egy ilyen depresszív fázis, és általában ilyen nagyon-nagyon látványosan jól indul, tehát mondjuk, ha valakivel eddig nem tartotta a kapcsolatot, akkor elkezdi vele tartani a kapcsolatot, és gyakran a pszichológus úgy gondolja, hogy mekkora hatalmas fejlődés, viszont aztán nagyon hamar abba hagyják a terápiát, és fennhagynak ezzel az egésszel.
Hát ugye nagyon fontos az, hogy miért ment terápiába a személy. Hogy azért ment a terápiába, mert ő is érzi, hogy valami nem funkcionál úgy, mint kellene, ha bár egyébként a személyiségzavaroknál az van, hogy általában nincsen meg ez a belátás. Sok narcisztikus személy megy terápiában azért, mert a párja küldi. Tehát, hogy nagyon gyakori, hogy így küldik őket, és akkor ugye a kérdés ott is, hogy milyen a motiváció. Amúgy valóban, tehát, hogy azt mondják sokan, akik ilyen terápiát végeznek, hogy azért nem egy egyszerű eset a narcisztikus személyen a terápia. Ugye a pszichoterápiát szoktak végezni, az ugye egy nagyon hosszú terápia, több évig tart, ugye feltárják azt, hogy miért lett olyan a személy és a többi. És hát ugye itt az is kell, hogy az, aki megy a terápiába, ő is kitartó legyen ebben, illetve hogy valamilyen változást szeretne elérni. Ami még fontos egyébként, az az, hogy ezek a személyiségzavarok általában nem magukban vannak. Van egy ilyen fogalom, úgy hívja a pszichiátria meg a pszichológia, hogy komorbiditás, tehát hogy nagyon sokszor ezek mással is együtt járnak. Tehát például egy olyan narcisztikus személy, aki ez a második fajta, tehát hogy nem ez a nagy grandiózus én, meg nem a sikeres üzletember, hanem mondjuk az, aki inkább szorong és úgy érzi, hogy a világ igazságtalan, pedig ő egyébként valami nagyra hivatott, hogy ezért gyakori lehet náluk is a szorongás vagy a depresszió, és mondjuk akkor lehet, hogy egy ilyen terápiának az is lehet az egyik célja, hogy mondjuk ezen változtassanak, és mondjuk lehet, hogy bejön valamilyen gyógyszeres kezelés. De ugye ezek nagyon sokrétűek lehetnek attól függően, hogy milyen más esetleg hangulatzavarok vagy más zavarok vannak a háttérben, illetve mi van még a narcizmus mellett.
Sokan úgy beszélnek egyébként a narcisztikusokról, hogy ők a gonoszok, ők szándékosan bántani akarnak mindenkit, ők tudatosan manipulálnak mindenkit, és az a céljuk, hogy mindenkit bántsanak, és mindenkinek a legfájóbb dolgait az arcába mondják. Mennyire tudatos ez az ő részükről, ez a viselkedés, vagy ez a működés?
Hát az, hogy ez is nagyon sokféle szintje lehet ennek, mert az, hogy valakinek milyen a személyiség felépítése, az egy bizonyos dolog, és egy bizonyos dolog, mondjuk az a fajta én tudatosság, hogy mennyire vagyok azzal tisztában, hogy hát ez egy önismeret, hogy én miért működök úgy, miért érzem magam, ahogy, tehát hogy narcisztikusok közül is van olyan, aki én tudatosabb, tehát hogy akinek jobban leesik az, hogy ő lehet, hogy máshogyan működik, mint mások, és hogy vajon miért működik így, és lehet van olyan, ahol meg abszolút ez fel sem merül, illetve hát a környezet is nem mindegy, hogy mondjuk ő is hogyan viszonyul. Mert nagyon gyakran, amint mondtam, tényleg gyakori, hogy narcisztikusokat a környezet küldi terápiába, de lehet, hogy ő nem érzi ezt. Hát a médiában ugye egyértelműen egy ilyen gonosztevőnek vannak beállítva, pedig egyébként ez a személyiségzavar ez nem egy olyan dolog, amit valaki választ, tehát hogy ez így kialakul. Szokták mondani ezt is, hogy betegség, hát én annyira nem szeretem ezt a kifejezést rá, de hogy akkor is egy olyan állapotról van szó, ami az egész személyiségre, az egész életre hatással van. És ugye ezt szeretik ilyen gonosznak beállítani, mert általában ugye nem is látja azt a környezet, hogy esetleg ő mennyire szenved. Míg mondjuk egy depressziós személynél, egy borderline személyiségzavaros személynél, ott pedig ugye láthatóbb sokkal az, hogy mondjuk ő szubjektívan rosszul érzi magát, vagy nincsen jól, míg a narcisztikusoknál meg pont azért nem, mert hogy nagyon sokszor ugye ők úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak ugye azt, hogy ők ne legyenek tökéletesek, és akkor ezért igazából inkább csak a negatív dolgokat tapasztalja a környezet. De az, hogy most mondjuk direkt használnak ki valakit, vagy sem, nem kell ahhoz narcisztikus személyiségzavarosnak lenni, hogy valaki kihasználja másikat, tehát hogy ez teljesen sokféle lehet.
Ha bárkinek a hatására, vagy akár saját gondolatból mégis terápiára megy, akkor mennyi esély van arra, hogy ezt követően egészséges kapcsolatokat tud kiépíteni?
Hát erre nem tudok egyértelműen egy számot mondani, hogy mennyi az esélyre. Ez nagyon személyfüggő, nagyon környezetfüggő, hogy egyébként meg még nagyon szakemberfüggő is lehet, mert esetleg, ha egy olyan szakemberhez megy, aki nem ismeri fel, hogy ő narcisztikus személyiségzavaros, mert lehet, hogy egyébként van diagnózisa, vagy lehet, hogy valaki már mondta neki, de mondjuk, ha elmegy egy olyan szakemberhez, akár pszichológushoz, de akár egy bármilyen coachhoz, bárki életvezetési tanácsadóhoz, akkor nem biztos, hogy ebben fog javulást elérni. Tehát, hogy van arra természetesen valószínűség, hogy ezen lehet változtatni, viszont ez egy nagyon hosszú munka, és ez is megint csak egy nagyon sok tényezős egyenlet, hogy a szakember, a személynek a temperamentuma, társas környezete, az mennyire teszi lehetővé azt, hogy ez a változás megtörténjen.
Te egyébként hogy ítéled meg? Szerinted te találkoztál már narcisztikussal az életedben?
Hát az a helyzet, hogy én nem vagyok klinikai szakpszichológus, és nem vagyok pszichiáter, szóval én nem diagnosztizálhatok, de én teljesen biztos vagyok benne, hogy találkoztam már olyan személlyel. Ezek megint olyanok, hogy azt mondom, hogy teljesen biztos vagyok benne. Ez most megint egy olyan dolog, hogy a fejemben megjelent, mint gondolat, de természetesen én is tévedhetek, de tudom azt mondani, hogy igen, találkoztam már ilyen személlyel elég nagy valószínűséggel.
És milyen volt ő?
Igazából, tehát először is ilyen disclaimer, hogy ezt nem azért mesélem el, hogy bárki most a környezetében elkezdje nézegetni az ismerőseit. De
vagy a te ismerőseidet.
Hát vagy mindenkinek van mindenféle ismerőse. Egyébként nagyon sok ember van a populációban, aki nincs diagnosztizálva, és valamilyen mentális betegsége van. Ezt most csak így zárójelbe. De egyébként ez a személy, akiről feltételezhető, vagy én mondjuk így tudnám feltételezni azt, hogy ő narcisztikus. Ő nála igazából az az érdekes, hogy egy olyan személy, akit mindenki csodál, hát direkt nem fogok túl sok információt mondani róla, de hogy azt lehet észrevenni, hogy nagyon csodálja az egész környezete, mindenféle, az élet mindenféle színterén. Viszont amikor én találkoztam vele, akkor én azt vettem észre, és ez most megint olyan, hogy kinek milyen személyiségű emberek azok, akik szimpatikusak vagy nem, hogy én azt vettem észre, hogy valahogy úgy valami nem volt vele rendben. Tehát, hogy van egy néha egy ilyen érzés, hogy mindenki nagyon csodálja, és aztán valahogy ez nem jön át. És a viselkedésében is igazából azt lehetett észrevenni, hogy minden, amit csinál, az igazából őróla szól. Hogy az, amikor másoknak segít, vagy másoknak szívességet ajánl fel, az is őróla. Na most ez egyébként önmagában nem jelenti azt, hogy valaki narcisztikus, mert hogy egyébként vannak ezek a játszmák például, akik ilyen hajlamosak erre, hogy ilyen nem nyíltan oldják meg a konfliktusokat, vagy például ilyen passzív-agresszívak, tehát hogy ez nagyon sok minden lehet. Én azért gondolom erről a szeméről ezt, mert több információs rendelkezésemre áll, amit nem fogok elmondani, ami alapján azért úgy valószínűbb, hogy ez nem csak egy ilyen lájtosabb működés nála. De például az volt az érdekes, hogy a környezetében olyan emberek voltak egyébként, tehát akik így csodálják, akikre azt lehet mondani ilyen nagyon köznapi nyelven, hogy egy kicsit ilyen gyengébb személyiségek, akik kicsit hajlamosabbak arra, hogy kihasználják őket, és ők viszont ilyen teljesen ilyen vakon megbíztak benne, vagy hát nem is a bizalom, hanem ez a csodálat, ez így abszolút megvalósult, és amikor az ember egy kicsit külsőbb szemmel néz rá, akkor rájön, hogy igazából ezek nem is biztos, hogy annyira csodálatos dolgok, vagy hogy egy kicsit olyan érzése volt az embernek, mint hogyha, hát ez most egy nagyon rossz szó lesz, de kimondom, mint hogyha kicsit ilyen szekta lenne az egész történet, most abszolút nem erre gondolok, hanem az, hogy van egy központi személy, aki körül így gyűlnek emberek, de nem igazán érteni, hogy miért. És például nekem lehet, hogy másfajta az én személyiségem, én engem például ezek a típusú emberek, és most nem a narcisztikusok, hanem akik így hajlamosabbak erre a grandiózus énre, vagy ezekre a fajta megnyilvánulásokra, ők általában én azt vettem észre a kis életemben, hogy engem így nem szeretnek, mármint így figyelmen kívül hagynak, tehát hogy van egy ilyen effektus. És egyébként ezt szokták néha tanácsolni, tehát hogy ha valaki ezt a podcastet hallgatja, tuti, hogy már találkozott ilyen tartalommal az interneten, hogy mit lehet tenni, hogyha valaki narcisztikus, és szokták mondani, hogy az ember legyen olyan, mint egy ilyen szürkekő, vagy valami ilyesmi kifejezést, hogy ne legyen érdekes. És hogyha nem reagál a személynek, de ez nem csak a narcisztikus, tehát lehet bármi más hasonló működésű embernek, nem reagál ezekre a impulzusaira, tehát hogy amikor őt csodálni kell, akkor egyszerűen egy idő után így átnéznek rajta. És hogy én azt vettem észre, hogy ugye amiatt, hogy velem annyira nem foglalkozott soha, mert valamiért nem voltam érdekes számára, viszont ezért lehet, hogy egy kicsit ilyen kívülállóbb szemmel tudtam nézni ezt az egész viselkedésmódot. De mondom, hogy nem ezek alapján, amit most így elmondtam, ezek alapján gondolom róla, mert amúgy lehet így működni, anélkül is, hogy az embernek személyiségzavara legyen, de hogy voltak más információk, amik alapján ezt gondolom, de ez mondjuk egy ilyen feltűnő dolog lehetett.
Izgalmas, hát figyelj, ezek alapján nekem is lennének ilyen ismerőseim több is, de nyilván ezek alapján senkiről nem lehet meghatározni, meg innen abszolút nem célunk ezzel a podcasttel, hogy most bárkit itt diagnosztizáljunk, azért sok mindennek kell ehhez összeállnia.
Hát meg nem látjuk, hogy mondjuk otthon hogy működik. Tehát az, hogy most lehet, hogy valakinek van egy ilyen felvett személyisége, ami tökéletes és fantasztikus, de valójában ő ezt nem így éli meg. Ugye a narcisztikus személyel az van, hogy ő ezt így is éli meg, hogy ő tökéletes és fantasztikus, és neki különleges bánásmódban kell részesülnie. Tehát, hogy nem tudhatjuk azt, hogy mi van a másik fejében természetesen.
Akkor az elmondható, hogy ha van valakivel ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan rossz érzésünk, az egy ilyen jó intőjel lehet?
Hát igazából nagyon sok esetben, hogyha olyan érzésünk van, hogy valaki nem jó nekünk, tehát valakivel nem érezzük magunkat komfortosnak, annak van egy oka. Nem biztos, hogy személyiségzavar, lehet az is, hogy valamiért csak olyan típusú a személyisége, ami nem passzol a miénkhez. Tehát, hogy ez azért egy fontos dolog, hogy hallgassunk önmagunkra, mert lehet, hogy egyszerűen csak azért, mert nem ugyanaz a temperamentumunk, nem ugyanaz a vérmérsékletünk, tehát, hogy ez sokszor adhat nekünk információt, de nem arra vonatkozóan, hogy egyébként ő narcisztikus-e vagy sem. Hogyha esetleg valaki úgy érzi, hogy a környezetében ilyen személyek vannak, mert általában az szokott leesni, nem az, hogyha valakinek ilyen személyiségzavara van. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy a környezetében van ilyen személy, és esetleg ő úgy érzi, hogy kihasználják, akkor fontos az, hogy mi nem tudunk ezen változtatni, tehát azon, hogy a másik személy milyen, akkor azon kell elgondolkozni, hogy nekünk hogyan lehet jobb. És akár egyébként lehet az, hogyha mondjuk valaki egy olyan kapcsolatban van, hogy akkor fordulni szakemberhez, aki mondjuk segít nekünk abban, hogy határokat tartsunk, és igazából elsősorban önmagunkon tudunk dolgozni, a másik személyen nem. És az nem baj, hogyha van egy olyan személy, akivel valamiért nem működik a kapcsolat, akkor nem muszáj ezt erőltetni. Most persze, hogyha munkatárs vagy össze vagyunk zárva, akkor ugye ez egy másik történet, vagy neten családtag, de hogy inkább önmagunkra fókuszáljunk, és ne azt próbáljuk megfejteni, hogy másiknak milyen személyiségzavara lehet esetleg.
Ez egy nagyon jó üzenet, meg fontos tájékozódni, meg úgy gondolom, hogy jó ezekkel képbe lenni, én is abszolút semmilyen végzettségem nincsen, viszont rengeteg ilyen podcastet hallgatok, meg olvasok ezek után, tehát jó ezzel képbe lenni, viszont nagyon hamar át lehet esni arra ló bizonyos másik oldalára, amikor már tényleg mindenkiben megfejtedés, és lehet, hogy csak rossz napja van, de már ő már narcisztikus, meg hasonlók. Szóval fontos megtalálni szerintem ezt az egyensúlyt. Meg tényleg, hogyha magunkra fókuszálunk, akkor ez még egyszerűbb.
Igen, meg ha magunkkal kapcsolatban nem tudjuk eldönteni, akkor arra meg vannak szakemberek, de ez is nagyon fontos, hogy olyan szakemberhez forduljunk, akinek megfelelő végzettsége van ahhoz, hogy tudjon segíteni minket abban, hogy jobban tudjunk lenni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, jövő hónapban ismét jelentkezünk valami izgalmas témával.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. Kikelet a jány, virág a szerelem. Kikeletre virítani kénytelen. Kedves babám, megláttalak, szeretlek. Szeretője lettem én szép lelkednek. Szép lelkednek, mely mosolyog szeriden. Szemeidnek bűvös, bájos tükrében. Titkos kérdés keletkezik szívemben. Már szeretsz egy gyöngyvirágom vagy engem? Egymás tűzi bennem e két gondolat, mint ősszel a felhő a napsugarat. Tudnám, hogy másnak vár csókjára, tündér orcát tejben úszó rózsája. Bújdosója lennék a nagy világnak, vagy odaadnám magamat a halálnak. Ragyog reám boldogságom csillaga, hogy ne legyen életem bús éjszaka. Szeress engem szívem gyöngye, ha lehet, hogy az Isten áldja meg a lelkedet. Hogy az Isten áldja meg a lelkedet.